Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. A szerelmes regény olvasása. A felvétel 2005. májusában készült.
Ez az utolsó óra a mai. Rátérnék voltak éppen egy olvasás szociológiai vizsgálatnak a bemutatására, már csak azért is, hogy jelezzem, hogy amennyiben az ember azt firtatja, hogy mit olvasnak az emberek és miért olvasnak, akkor nem biztos, hogy a világirodalom klasszikusainál kell kezdenie a vizsgálódást. Ez, amiről beszélni szeretnék részletesen, az ez a könyv, úgy hívják, hogy a szerzőt a Janice Redway, most már egy 20 éves munka, azt 84-ben jelent meg. Ez a cím, hogy Reading the Romance. Ez egy irodalomtörténész maga a szerző, aki, ugye a romance az a szerelmes regény. Tehát aki egyszerűen úgy döntött, hogy megvizsgálja, hogy tulajdonképpen ez a fantasztikus mennyiségű szerelmes regény termelés, ami folyik a világban, ez milyen olvasókhoz szól, milyen igényeket elégít ki, és milyen fajta olvasatok azok, amelyek ezt a termelést fenntartják, és kifejezetten igénylik is, úgyhogy erről szeretnék beszélni. Akkor megnéznénk, hogy hogy is néz ki az, amikor ugye a Janice Redwaynek ez a vizsgálata, az a címe, hogy ugye a szerelmes regény olvasása, a nők, a patriarchátus és az irodalom, és ez 1984-ben jelent meg. A kiinduló pont az a felismerés, amiről már korábban volt szó, hogy a tömegkultúra kritikájának egyik legnagyobb problémája és fogyatékossága az, hogy a tömegkultúra kritikáját értelmiségiek művelik, értelmiségiek, akik a saját műveltségüknél és szakmájuknál fogva különös verbális és vizuális érzékenységgel rendelkeznek, hiszen ez mint egy az eszköze a szakmájuk művelésének, és feltételezik azt, hogy az a fajta olvasat, amelyet ők nyújtanak a művekről, az az egyetlen érvényes, hiteles és elfogadható olvasat, és voltaképpen a tömegkultúra kritika úgy működik, hogy az értelmiségi szerző, legyen szó akár zenéről, akár irodalomról, vagy képzőművészetről, ad egy interpretációt, egy olvasatot a műről, majd utána megkonstruálja azt a személyiségtípust, amelyről feltételezi, hogy igénye, vágya van arra a mondandóra, amit ő kihámozott az adott produkcióból, az adott produktumból, és nem is gondol arra, hogy esetleg egészen más olvasási, dekódolási szokások azok, amelyek a tömegkulturális vagy népszerű kulturális műfajok értelmezői közösségében kialakulnak. Amiért ez különösen érdekes ez a kutatás, az, hogy nem egyszerűen úgy az történik, mint általában történni szokott, hogy jön egy irodalmár, és a demokratikus érzelemtől fűtve úgy dönt, hogy nem érheti be azzal, hogy csak a kánonhoz tartozó magas művészeti műveknek a vizsgálatával foglalkozzon, hanem igenis fontos számára megérteni azt, hogy milyenek azok az irodalmi művek, amelyeket nagyjából a lakosságnak, az adott populációnak, mondjuk az olvasó részének a 90%-a rendszeresen olvas. Ez nagyon gyakran mondom, úgy történt, hogy akkor nem tudom én, fognak egy népszerű kulturális művet, és ennek akkor adják valamilyen fajta olvasatát. Ez többféle lehet, tehát magyarul is megjelent például az olvasó a Labirintusban címmel egy tanulmánykötet, amely különböző többek között népszerű kulturális műveknek az irodalmárok által nyújtott olvasatát adja. Az egyik ilyen, nem is rossz, olvasat, amelyek a Piszkos Feda kapitányt gyakorlatilag a Joyce Ulysses-ével, és voltaképpen a mondjuk ugyanúgy, hogy a Ulysseszt visszavezetik az Odüsszeiára, tehát ugyanígy egy ilyen volt egy egész világképet, egy kozmikus összefüggés feltáró műként képes olvasni, nem paródia, hanem egy tényleges lehetőség. Ugyanakkor azért meg kell kérdezni azt, hogy vajon az olvasói a Piszkos Feda kapitánynak ténylegesen ilyen módon dekodolják-e a művet, vagy azt kell mondani, hogy ez egy ugyanúgy egy hamis, téves kódnak az alkalmazása, mint az, amikor valaki mondjuk szerelmes regényként olvassa az Anna Kareninát, vagy kriminek a Bűn és bűnhődést. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, amikor teljes humorát, szarkazmusát beveti a szerző és lépten nyomon kimutatja, hogy milyen alantas érzelmekre appellál, milyen kicsinyes szempontokat érvényesít a mű, tehát nyilvánvalóan, hogy az adekvát közönsége is hasonló alantas élvezetekben fog részesülni akkor, amikor ezt a művet kézbe veszi. Tehát ez az, ami ugye a népszerű kulturális művekkel rendszerint történik, és ezért nagyon érdekes ez a kutatás, amely megpróbálja komolyan venni azokat az embereket, akik a szerelmes regényeket olvassák, és a különös szerencséje a szerzőnek az, hogy talál egy értelmezői közösséget. Tehát nem megkonstruálnia kell azt az értelmezői közösséget, amelyben a szerelmes regénynek a jellegzetes olvasata kialakul, hanem fölfigyel arra, hogy van egy város, ugye nem nevezi meg, hogy melyik város, tehát valahol ott ugye az Egyesült Államoknak az északkeleti részén, tehát valahol a keleti partvidéken egy város, amely egy elég nagy város, közel egy milliós kertvárosról, tehát egy ilyen szutóbiáról van szó, ahol létezik a könyvben Dorosziként nevezett hölgy, aki 1980-ban megjelentetett egy könyvet, és az a cím, hogy Dorothy's Diary of Romance Reading, vagyis ő, ez a hölgy, aki egy könyvesboltban dolgozik, megírja a maga naplóját arról, hogy milyen is a szerelmes regény olvasás. És ez a könyvesboltban dolgozó hölgyről az az érdekes, hogy először ugye ott dolgozik a könyvesboltban, és maga is szerelmes regény olvasó, aki ezt rendkívül szeret és nagyon fontosnak tartja, és jönnek be a nők a könyvesboltba, és rákap arra, hogy ajánlja neki, ő már elolvasta őket, hogy melyik jó, melyik nem jó, melyiket vegyék, melyiket nem, vagyis azt jelenti, hogy van egy nagyon világos értékelési szempontrendszer, amelynek alapján bizonyos szerelmes regények jónak és másnak rossznak minősülnek. Egyre bővül ebben az értelemben azoknak az olvasóknak a köre, akik az ő könyvesboltjába jönnek, egészen addig, amíg elkezd listákat kiadni, tehát havi listákat a megjelent szerelmes regényekről, ahol értékeli őket, és röviden jelzi azt, hogy melyiket miért érdemes olvasni. És ebben az értelemben van egy olyan több száz embert átfogó kör, akinek mint egy tényleges értelmezői közösség, amely így módon ezen könyvesbolt és ezen hölgy körül kialakul, a listái aztán később olyan széles körben terjednek, hogy néhány év múltán a kiadók, tehát azok a kiadók, amelyek kifejezetten a szerelmes regény, tehát ilyen Harlekin és hasonló szerelmes regény kiadásra specializálják magukat, azok lektorként fölkérik a könyveknek az előzetes olvasására, mert szemmel láthatólag ő rendelkezik azzal a kóddal, amely a szerelmes regények olvasóinak a kódja, és ebben az értelemben biztos sikert lehet az ő ítéletei alapján remélni. Na most a kutatás arról szól, hogy valamilyen módon meg kell érteni, hogy azok, akik olvassák ezeket a szerelmes regényeket, miért és hogyan olvassák őket. Na most nem tudom, hogy a szerelmes regény irodalomban való tájékozottsága a társaságnak milyen. A magas irodalomban van, tehát az ugyanis klasszikus, kanonikus irodalomban egy tökéletes példája a szerelmes regénynek, ami voltak éppen az alapsémát is jelenti, és ez a Jane Austennak a Büszkeség és balítélet című könyve, nem tudom, hogy olvastál valaki. Senki? Tévében se? De, szóval azért a Jane Austent olvasni kell, tehát az egy hihetetlen izgalmas, én nagyon szeretem, nagyon jó szerző. Azt lehet a mentségére fölhozni, szóval aki úgy érzi, hogy nem szabad Jane Austent olvasni, hogy Gilbert Ryle, a filozófus, aki ugye a Szellemfogalma című könyvet írta, egyszer megkérdezték, hogy szokott-e szép irodalmat olvasni, és azt mondta, hogy ne. Minden évben újra olvassa Jane Austennek valamelyik regényét. És mondjuk Jane Austen között körül tényleg van egy teljesen abszurd kultusz Angliában, ahol csak mi Jane-ről beszélnek róla, és minden részletét a könyveknek kiélvezik, köbben úgy, mint az én generációm annak idején képes volt rejtőjenő idézetekkel folyamatosan kommunikálni. De a Büszkeség és balítélet azért nagyon fontos, mert az alapsémát valahogy megjeleníti számunkra. Ha nem olvasták, akkor kénytelen elkezdek elmesélni, hogy miről szól. Tényleg nem? Senki? Pedig még tévében is volt, nagyon szép, négy részes BBC sorozat. Tehát, ugye arról szól, ugye ez az, ami Cervantes azt mondja Jane Austen regényeiről, hogy hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nem történik semmi, ülnek a szalomban az asztal körül, és beszélgetnek, és az egyetlen tét az, hogy ugye a nőknek férjhez kell menniük, és minden konfliktus, vagy minden probléma körül forog, és ebben a kicsinyes világban mégis benne van az egész modern társadalom és az emberi élet, és valami fantasztikus teljesség. A Büszkeség és balítéletnek a rövid története talán az, hogy van egy nem túl gazdag nemesi család. A vidéken, Angliában, ahol van 5 lány, és ezt mind férjhez kell adni, mert tulajdonképpen nincs olyan örökség, amelyből biztonságosan megélhetnének, tehát az egyetlen lehetőségük a lányoknak az, hogy férhez kell menni. És akkor az 5 lány az tulajdonképpen 5 különböző típust jelent, és a főhősnő az hát egy meglehetősen élénk, gondolkodású, szellemes, humoros, kicsit szarkasztikus humorú lány, aki találkozik egy gazdag földbirtokossal, aki egyik szerző azt írta róla, hogy a leginkább partikus fiatalember az egész angol irodalomban, ami azt jelenti, hogy gazdag, jóképű, és hát minden, amit ugye, amit csak kívánni, ezek szerint kívánni lehet. És miért Büszkeség és balítélet, vagy ugye Pride and Prejudice, tehát Büszkeség és előítélet a pontos angol címe? Azért, mert a főhős, ugye ez a hihetetlen partiképes fiatalember, ez nagyon büszke, a lány viszont pedig ugye előítéletes, tehát voltak éppen a kapcsolat kezdetén, megismerkedéskor kialakítja elképzelését arról, hogy milyen ellenszenves és undok pasasról van itt szó, és a történet végső soron az, hogy hogyan enged az egyik a büszkeségéből, a másik az előítéleteiből, és hogyan találnak egymásra. A lényeg voltak éppen az, hogy a nő is átmegy egy bizonyos fejlődési folyamaton, de az igazán fontos fejlődési, tanulási folyamat az, amin a férfinak kell átmennie, mégpedig meg kell tanulnia olyanná válni, hogy megfeleljen a nő igényeinek. Ez az aztán, ami a szerelmes regényben aztán különösen nagy hangsúlyt kap, tehát rendszerint úgy épül fel a szerelmes regény, hogy ott van az amúgy rettenetesen vonzó, gazdag, jóképű, stb. Férfi, aki hihetetlen durva, vagy érzéketlen, goromba, és valamilyen módon a nő iránti szerelme az, amely megtanítja arra a fajta érzékenységre, gyöngétségre, amit a nők elvárnak a férfiaktól, és amikor ezen a tanulási folyamaton átment, akkor ja, egymásé is lehetnek a szerelmesek. Most egy hihetetlen egyszerű sémáról van szó, és ez a séma az, ami folyamatosan ismétlődik a szerelmes regényekben, és hát akkor a kérdés voltaképpen az volna, hogy miért. Szóval, hogy mi az, ami ebben olyannyira vonzó. És akkor, amikor Redway elkezdi ezt a, ezt a műfajt, és ezeket az olvasókat, és az olvasatokat vizsgálni, több irányból is közelít. Egyrészt megvizsgálja a laikus, vagy folk elméletet. Tehát, hogy milyen kép él erről a sajátos műfajról az adekvát olvasói körében. Hogyan határozzák meg ők a szerelmes regényt, mit tartanak a szerelmes regény fontos jellemzőinek, mi a siker és sikertelenség, a sikerültség és sikerületlenség kritériuma, tehát, hogy melyik az a szerelmes regény, ami rossz. Tehát valami mondom, mi az, ami nem tetszik, mi az, amit elutasítanak. Tehát nagyon érdekes, hogy megpróbálja megtudni azt, hogy mi a szerelmes regény három legfontosabb eleme. Az interjúk során az egyik az, hogy hát boldog vég van, tehát happy end az kell. Az, hogy legyen egy lassan, de következetesen kibomló szerelem a hős és a hősnő között. Nem nagyon kell, szóval nem úgy, mint a, ugye a népmesében ott az a vége, hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak. Az igazi szerelmes regényben egy kicsit tovább kell vinni, tehát némi részletek kellenek arról is, hogy mi történik a hősökkel, amikor egymásra találtak. Sok szerelmi jelenet kell, de nem sok szexualitás. Tehát némi szexualitás leírás lehet benne, de túl sok semmiképp. Előnyös, ha van valamilyen fajta történelmi környezet, a gonosz az bűnhőkék, és legyen mindig egy hosszantartó konfliktus a hős és a hős működ. Most ami nagyon fontos, hogy amit kizár a szerelmes legény, egyrészt kizárja a durvaságot, az erőszakot, másrészt a pornót, majd meg kell még beszélni, hogy miért. Vagyis mi az, ami nem szerepelhet a jó szerelmes regénybe, tehát hogy melyek azok a szerelmes regények, vagy változatok a szerelmes regények belül, amelyet Dorothy és a barátnői elutasítanak, mint sikerületlen szerelmes regényeket. A váltogatott szerelmi partnerek témája nem fordulhat elő, nem erőszak nem fordulhat elő, nem lehet a történetnek szomorú vége, nyíltan szexualitás által meghatározott cselekvés szintén nem fordulhat elő, nem lehetnek benne kínzások, és nem lehet a hős gyenge, és nem, se gyenge nem lehet a hős, sem kegyetlen. Na kérdés, akkor milyen legyen a hős? Szóval milyen a szerelmes regény igazi hőse? Legyen intelligens, ez rendszerint adott. Legyen gyengéd, ez az, amit még meg kell tanulnia, és nagyjából erről szól a történet, hogy azon a nevelődésről, ahogyan a gyengédséget megtanulja, legyen humorérzéke, legyen erős, legyen védelmező, vonzó és bátor. Tessék? Ez a férfi karakter. Ami a hősnőt illeti, a hősnővel kapcsolatban nincsenek ennyire specifikus követelmények, a hősnő mindig legyen egy nyitott, esetleg lehet túlmerész, aki azután a merészségét megtanulja megzabolázni, lehet félénk, aki azután fokozatosan bátorságot merít a sikereiből. Mindenesetre a hősnőknek olyannak kell lennie, aki olyan figurának, aki lehetővé teszi az azonosulást. Tehát az kiderül minden a beszélgetésből, hogy valamilyen szinten azonosulnak a hősnővel, a hősnő viszontagságos szerelmével, és hogy ezt az azonosulási lehetőséget kell fenntartani. Na most, ami érdekes, az, hogy voltak éppen, hogy miért olvasnak. Ugye azt próbálja Redway megérteni a beszélgetések során, hogy miért, hogy mit olvas, miért vonzó a szerelmes regény, miért olvassák. Tehát nem csak ebben az érdemben a folk elméletet, a laikus elméletet, hogy mi a szerelmes regény és mik a jellemzői, hanem azt is próbálja megérteni, hogy miért fontos ezeknek a nőknek a számára az, hogy tulajdonképpen hihetetlen nagy mennyiségben rendszeresen olvassák ezeket a szerelmes regényeket, és hát elég érdekes, ami kiterül. Végsősorban, ha megnézzük a cselekmény szerkezetet, mindig arról van szó, hogy a megoldás, a boldog vég, a révbeérés, az a házasság. Jó, egy olyan házasságról van szó, ahol a férfi az elvárható követelményeknek megfelel, de ennek ellenére a házasság, és az derül ki, hogy azok a nők, akik ezeket a könyveket olvassák, kifejezetten a feleségi és családanyai szereptől való szenvedésüknek, mint egy az egyensúlyozására olvassák a szerelmes regényeket, tehát ugye, a nőknek a szocializáció, az egész neveltetése arról szól, különösen egy olyan középosztályi kultúrában, tehát amelyet itt Janice Redwich vizsgál, hogy a nőnek a feladata az, hogy voltaképpen önfeláldozóan szolgálja a családját. Teremtse meg a biztos érzelmi hátteret és támaszt a férje számára, küldje, elmegy és dolgozik, majd esténként visszatér, és legyen egy mindig szolgálatra kész személyzet a gyermekei számára. Ez különösen érdekes abban a környezetben, ahol Redwich vizsgálódik, tehát ez az amerikai kertvárosi környezet, amiről azt kell tudni, hogy ilyen végtelen sok családi házról van szó, tömegközlekedés gyakorlatilag nincs, és egy középosztályi feleség és anyának a legfontosabb funkciói a bevásárláson, főzésen, takarításon kívül a gyermekeinek a sofőrjeként való működés, tehát a gyerekeket iskolába, edzésre, külön órára, orvoshoz nem lehet másképp eljutni, mint az, hogy az anyák szállítják. Tehát ebben az értelemben azt lehet látni, amíg a gyerekeknek nincsen jogosítványuk és saját közlekedési eszközük, a háztartás ellátása és a gyermekeknek a sofírozása a nőknek a legfontosabb feladata. És az derül ki az interjúkból, hogy ugye ezek a nők úgy élik meg a szerelmes regény olvasást, függetlenül, hogy most a könyvek tartalmától, hogy ez az az idő és tér, amelyet saját magamnak teremtek, tehát amikor kilépek ebből a mókuskerékből, amikor csak magamnak teszek valami jót, amikor a testileg ott vagyok a lakásban, de tulajdonképpen a gondolataimmal mindegy eltávozom otthonról, ilyen sajátos függetlenségi nyilatkozatként élik meg magát ezt a szerelmes regény olvasásban, csak azért is, mert tisztában vannak az, hogy nem csak a férjük gúnyolódik állandóan ezen a sajátos szokáson, hanem a média is folytonosan súlykolja azt, hogy milyen, hogy is mondjam, alantas, csekély értékű irodalmi művekről van szó, hogy ugye rendszeresen gúnyolódnak rajtuk, hogy ugye miért olvasnak ilyen már fiatal, illetve középkorú nők tömegével szerelmes regényeket, és természetesen kialakítanak egy saját védekező magyarázatot. Az egyik ilyen magyarázat mindig az, hogy voltaképpen ezekben a szerelmes regényekben mindenféle ismeretlen világokról, országokról is információkat szereznek, tehát akár történeti múltról, akár egzotikus vidékekről. Ez inkább csak űrügy. Előbb-utóbb előkerül az, hogy a lényeg az, hogy a családtól való függetlenség megteremtésének a közege, a szerelmes legény olvasás. Tehát ami nagyon különös, és ez az, amit Redwich észrevesz, hogy voltaképpen a szerelmes regénynek a cselekménye, az nem más, mint annak a patriális struktúrának a felépítése és megerősítése, amitől ezek a nők szenvednek. Tehát, hogy az az érdekes, hogy amiről maguk a regények szólnak, az nem más, mint hogyan lehet vége lépve érni akkor, ha az ember férjhez megy, a szerelméhez, és lesz egy kis házuk, és abban elkezdik a gyerekeket szülni és nevelni. Tehát erről szól minden. Mindegyik mű erről szól, ugyanakkor ennek a cselekménynek az újra és újra olvasása, ebben az értelemben bevésése, mégis egyfajta menedék, és többször hangsúlyozzák is a beszélgetés során a nők, hogy menedék és menekülés attól, amit a család mint teher jelent. Mindannyian ragaszkodnak a családjukhoz, szeretik a gyerekeiket, tehát nem arról van szó, hogy egy ilyen forrongó gyűlölet az, amely itt már kitörésre vár, hanem egyszerűen arról, hogy ezt a fajta alapvetően emocionális terhet, amit a családnak a folytonos érzelmi karbantartása és működtetése jelent, ezt érzik túlságosan soknak, és ettől jelent egy sajátos menekülést. A szerelmes regény olvasás, ez az, amit Rezi úgy mond, hogy az olvasói szükséglet az összefügg a gyermeknevelés patriarchális rendjétől való szenvedéssel, és hogy voltak éppen a női pszichoszociális fejlődésnek egy meghatározott szakasza az, amelyet újra és újra átpróbálnak élni, tehát hogy azt az időszakot egy nő életében, amely mondjuk egy röviden a próbálkozás, a kalandok és az udvarlásnak az időszaka, ami hát végsősorban az az egyetlen időszak, amikor úgy élik meg saját magukat, hogy ők vannak a középpontban. Tehát korábban ugye mint gyerekek a szülők számára, az anya számára fontosak lehettek, de hát ugye mindig voltak testvérek, ezzel szemben a szerelem az az egyetlen társas viszony, ahol nem alárendelődnek, hanem ők maguk jelentik az értéket, amelynek a megszerzéséért, amelynek a megértéséért, mások még erőfeszítésekre is hajlandók, és ez a sajátos élmény az, amelyet újra és újra át akarnak élni, mert pontosan az ellentéte annak, ami a mindennapi tapasztalat, ahol mindig valaki más a fontos, és neki kell azt a sajátos érzelmi befektetést és erőfeszítést megtenni, ami a mások jólétéhez szükséges. Ugyanakkor a saját férfi partnernek a viselkedésével kapcsolatos félelmeknek és a szorongásoknak egyszerre megjelenítése és leküzdésének terepe is a szerelmes regény olvasás. Na most az érdekes az, hogy a szerelmes regények voltak éppen egy ilyen sajátos, és maga a szerelmes regény olvasás egy ilyen sajátos ritussá válik, amely folytonosan újra és újra elmondja azt, hogy hogyan kell egy nőnek beteljesülésre törekednie egy patriarchális társadalomban. Tehát az egyetlen esélye az, hogy megtalálja maga számára a tökéletes partnert, és miután a jelentkezők ugye sohasem tökéletesek, a feladat nem más, mint a legesélyesebb jelöltnek az átnevelése. Tehát voltak éppen mindegyik szerelmes regény arról szól, hogy a kezdetben érzéketlen, durva férfit hogyan lehet érzékenységre, gyengétségre és tapintatra nevelni. Most ha azt gondoljuk, hogy ez a szerelmes regény, ez egy nagyon is partikuláris és nem műfaj, amely nem igazán sok embert érint, akkor azt kell látni, hogy voltak éppen az 1950-es években indítják el egyre nagyobb mennyiségben ezt a fajta szerelmes regény kiadást, voltak éppen akkor, amikor a krimi produkció nagyjából úgy eléri már a határát, és tovább nem bővíthető, és akkor indítják el ezeket a női sorozatokat. A 60-as években még mindig arról van szó, hogy van a gazdag és jóképű férfi, és a merészre sebezhető nő, és az ő szerelmi történetük áll a középpontban, és ez olyannyira népszerűvé válik, hogy mondjuk 1971-ben csak az Egyesült Államokban havonta 35 új könyv, tehát új cím jelenik meg ebben a körben. A 70-es évektől észrevehető egy bizonyos változás, amikor hosszabbak lesznek a történetek, tehát bonyolultabbak lesznek, regényszerűbbek lesznek a történetek. Nagyon gyakori a történelmi környezetben való elhelyezés. Kicsit olyan Magyarországon például vannak ezek a Ken Follett könyvek, ahol mindig van egy eléggé differenciált történelmi környezet, nem tudom én, hol a gótikus katedrális építésről van szó, hol, mikor, milyen történelmi környezetben helyezik ezeket a történeteket, és ezzel együtt, ahogy regényszerűvé válik maga az egész cselekményszerkezet, egyre több a nyílt erőszak és a szex is ezekben a művekben. De azt kell látni, hogy mondjuk 1971-ben ér, abszolút már csúcsra jár ez az üzem, és hihetetlen mennyiségben produkálják ezeket a könyveket. Úgyhogy 78-ban készül egy felmérés, 1978-ban az Egyesült Államokban az derül ki, hogy az amerikai könyvolvasóknak 3/5 az 50 évesnél fiatalabb nő. Tehát azt jelenti, hogy egyrészt az olvasóknak a többsége nő, az olvasóknak a többsége 50 évesnél fiatalabb, méghozzá látványos többsége, és ezeknek a nőknek egy igen nagy része ezeket a szerelmes regényeket olvassa. Na most az érdekes, amit Redway vizsgál például, az, hogy ezen értelmező közösségben hogyan alakul ki az a sajátos áruismeret, vagy mondjuk esztétikai jártasság, azoknak a normáknak, a kódoknak az ismerete, amelyek alapján ebben a meglehetősen nagy mennyiségű kínálatban el lehet igazodni, hogy melyek azok a művek, amelyek a kívánt élvezetet fogják okozni. Tehát például nagyon érdekes, hogy kiderül, hogy a nők megtanulják dekódolni a címlapokat. Tehát a címlapoknak van egy jellegzetes ikonográfiája, és hogy voltak éppen milyen jellegű ábrázolások azok, amelyek olyan történetekhez kapcsolódnak, amelyeket ők szívesen olvasnak. Ugye a könyveknek a hátlapján vannak ezek a valóságos vagy fiktív kritikusi dicséretek. De azt is megtanulják nagyon pontosan dekódolni, hogy melyek azok a szavak, amelyekre érdemes figyelni az ilyen dicséretben, amelyek ő számukra eligazítást jelentenek. Keresik a már ismert neveket. És az az érdekes, hogy ugye az irodalmár számára ez egy hihetetlen egyszerű képletű műforma, ugyanakkor az olvasók maguk ezen belül igenis tudnak differenciálni, és meg is tudják indokolni a tetszésüket, illetve mi az, amit elutasítanak. Na most ez a bizonyos Dorothy a könyvesboltból, azt mondja, hogy mikor arról, hogy hát miért olvasni? Mi a jó ezekben a szerelmes regényekben, miért kell újra és újra ugyanazt az alapsztorit elolvasni? Azt mondja, hogy sok nőt ismerek, akinek szükségük van az olvasást nyújtott a menekülésre, mint ahogy nekem is sok éve, és azt hiszem, hogy ez jó terápia. És sokkal olcsóbb a nyugtatóknál, az alkoholnál, vagy az abbahagyhatatlan tévésorozatoknál, amelyekről olvasóim többsége azt mondja, hogy unalmasak. Tehát pontosan tudják, hogy ez egy menekülés, pontosan tudják, hogy egy sajátos függőség, és azt mondják, hogy mennyivel jobb szerelmes regény függőnek lenni, mint alkohol vagy drog függőnek. És ez a bizonyos Dorothy nagyon is oda tud figyelni azoknak a nőknek, akik bejönnek a boltba az egyéni ízlésére, és ennek alapján próbálja meg tanácsolni nekik, hogy melyik az a könyv, amit választanak. És míg a kiadók megpróbálják racionalizálni és szabványosítani a műfajt, és voltak éppen magának a kiadásnak, szerkesztésnek a leegyszerűsítésére elő is írnak egy bizonyos cselekménysémát, a nők maguk igyekeznek különbséget tenni a különböző változatok között, és válogatni köztük. Végsősorban, amikor megkérdezik, hogy mit szeretnek ezen a műfajon, akkor az derül ki, hogy a nő diadalának az élvezete az, ami olyan fontos, vagyis pontosan megmondják azt, hogy amit szeretnek benne, hogy egy olyan férfire talál a hősnő, aki őt megbecsüli, és a hősnő megzabolázza, megtanítja szeretni a férfi. Vagyis azt lehet mondani, hogy ha mi elolvasunk egy ilyen szerelmes regényt, irodalmárként, a nyilvánvaló jelentés az, hogy hogyan kell egy alapvetően patriarchális struktúrába beilleszkedni. Elfogadni az alárendelt pozíciót, a kiszolgáló pozíciót, az az olvasat, amiért élvezetet okoz, és amiért ilyen módon szinte függőként olvassák a regényeket, az pont a megfordítása ennek, mint amiről a cselekvény nyilvánvalóan szól, hogy hogyan lehet ezen struktúrán belül a nő mégis egy nyertes, vagy egyenlően diadalmas pozícióba. Tehát, hogy a nő ebben az értelemben az olvasó a saját magára hagyottságának, vagy érzelmi magára hagyottságának, vagy az elnyomottságának a megfordítását élvezi. Tehát amikor Redway csinál egy kérdévet, és többek között rákérdez arra, hogy miért olvasnak szerelmes regényeket, akkor azt mondják, hogy kikapcsolódásként. Mert ez az olvasás, ez csak nekem szól, ez végre az én saját időtöltésem. Persze mondják, hogy megismerkedjen messzi országokkal és korokkal, hogy elmeneküljek a napi problémáktól, mert a romantikus történetek sohasem szomorúak vagy lehangolóak, mert azt szeretném, ha olyan szerelmi élményeim lennének, mint a hősnőnek, mert az olvasás mégis jobban menekülés vagy az addikció egyéb formáinál, és mert szeretek erős és férfias hősökről olvasni. És az érdekes az, hogy nem érzik sematikusnak a könyveket, ugyanakkor nagyon is világosak a műfajjal kapcsolatos elvárások, tehát ugye a magyarul is volt a Love Story, a Szegálnak a könyve. Azt nem szerették, mert nem igazodik a műfaji konvencióhoz, tehát az nem szerelmes regény, hiszen nem ábrázolta az udvarlás kiváltotta érzéseket, a kapcsolat fejlődését, ami valamilyen módon a szerelmes regény élvezetének a lényegéhez tartozik. Tehát a lényeg az mindig az volt, hogy valami más, mint a napi rutin, ez az, ami a szerelmes regény olvasást olyan fontossá tette. Most ha megnézzük, hogy hogyan, ugye, amit csinál Radway, az az, hogy egyrészt csinál egy ilyen interjúkat, kérdőívet, mindenféle vizsgálódást arról, hogy miért olvasnak. Megpróbálja ennek az értelmezői közösségnek az értékrendjét, a mércéit, a szempontrendszerét rekonstruálni. Magának a szerelmes regénynek, mint egy jellegzetes műfajnak, voltaképpen létrehozza azt a modelljét, amelyet, tehát a tipikus szerelmes regény sémát, 20 regénynek az elemzésével, amit a proppi mese strukturális elemzés alapján végezel, tehát hogy voltak éppen melyek a jellegzetes strukturális elemek ebben a cselekményben, és amikor rekonstruálja a narratív struktúrát, azt találja, hogy mindig az történik, hogy a hősnőnek a saját identitása a történet kezdetén megrendül, ezért reagál ellenségesen a hős, aki rendszerint egy ilyen arisztokratikus viselkedésű férfinak a viselkedésére ellenségesen. A férfi ennek megfelelően két értelműen válaszol. A férfi válaszát a hősnő tisztán szexuális érdeklődés jeleként értelmezi, és ez felháborítja, és erre dűvel vagy hidegséggel válaszol. A hős ezért megbünteti és bosszút áll. Létrejön a térbeli vagy érzelmi eltávolodás. Majd ezután a hős gyengéden bánik a hősnővel, aki erre érzelmi melegséggel válaszol, és a hős korábbi kétértelmű viselkedéséért egy régebbi sérelmet hoz fel magyarázatként, tehát mondjuk egy korábbi kapcsolat, egy korábbi tapasztalat az, amiért a hős ilyen korábbi nővel való kapcsolat, amiért a hős ilyen ridegen és gorombán viselkedett. A hős egy mindenre rendkívüli gyengédséggel válaszol, bizonyítja vagy nyíltan meg is vallja szerelmét, mire a hősnő érzelmileg és végre szexuálisan is válaszol, és ezzel a hősnő társadalmi identitása helyreáll. Ez gyakorlatilag az az alapvető cselekmény séma, ami valamennyi műben megtalálható. Érdekes az, hogy az a szerelmes regény sikertelen, tehát az a szerelmes regény az, amelyiket elutasítanak, nem szeretnek, amely túlságosan közel kerül azokhoz a tényleges problémákhoz, amelyeket nap mint nap átélnek. Tehát a szerelmes regény túlságosan megközelíti a férfi-nő viszonynak az egyenlőtlenségét, vagy a nőnek a családon belüli arárendelt és szolgáltató helyzetét, akkor azt, mint rossz szerelmes regényt elutasítják. És a konklúziója Radwaynek végsősorban is az, hogy különbséget kell tennünk egyfelől a szövegnek a jelentése, az olvasott szövegnek a jelentése, és magának az olvasásnak, mint cselekvésnek a jelentése között. Tehát, hogy az olvasás, mint cselekvés a szerelmes regények olvasói számára egy ilyen felszabadulási és függetlenségi akció, maga a cselekvés, ugyanakkor a szöveg, amit olvasnak, annak a szövegnek a jelentése, ennek éppen az ellenkezője, hiszen nem más, mint ugyanannak a patriarchális sémának, amelynek élnek a megismétlése és megerősítése. És hát az érdekes az, hogy soha nincs igazán motiválva vagy magyarázva ezekben a regényekben a hősnek ez a csodálatos jelenfejlődése vagy átalakulása, hanem úgy tűnik, hogy mintegy csak a hősnőnek a róla alkotott képe változik meg olyan mértékben, hogy az egymásra találást lehetővé tegye. Ami itt fontos látni az az, hogy van az irodalomtudomány, van az irodalomtörténet, van az esztétika. Ennek vannak hagyományosan kialakított kategóriái, mércéi, szempontjai, műfajai, sajátosságok meghatározásai, és bizonyos elképzelések arról, hogy mi az esztétikai élmény forrása, és milyen típusú élvezetet jelent a például a műélvezetet, mondjuk az olvasás. Ehhez képest nagyon keveset tudunk arról, amit lehet mondjuk ebben az értelemben laikus vagy folkelméletnek nevezni, hogy az emberek mit gondolnak, mi a jó az olvasásban, miért élvezetes az olvasás, miért vonzódnak a könyvekhez. Egyfelől, a másik az, hogy milyen műfajokra bontják az irodalmat. Tehát érdemes meggondolni, hogy amikor valaki bemegy a könyvtárba, aki tanácsot kér a könyvtárostól, és mondja, hogy milyen könyvet szeretne, és akkor ilyet mondanak, hogy utazásosat, szerelmeset, krimit, tehát vannak bizonyos típusok, alapvetően tematikailag meghatározott típusok, amelyek alapján művek csoportjait azonosítják, amelyek egyáltalán nem feltétlenül estek ebben egybe azzal, ahogy akár az irodalom történet, akár a kiadói gyakorlat osztályozza a műveket. Ez a Redway-féle kutatás azért érzem rendkívülinek, mert azok a kutatások, amelyek különben az olvasással kapcsolatban, tehát ilyen irodalom-szociológiai kutatások léteznek, azok elég más típusúak. A kiinduló pontjuk rendszerint valamilyen a magas kultúrához tartozó irodalmi mű, ezt az irodalmi művet elolvastatják rendszerint egy reprezentatív mintával, vagy egy jellegzetes csoporttal, és ennek alapján próbálnak következtetni, mindenféle kérdéseket feltenni, vizsgálatokat végezni, és következtetni az olvasói élménynek a folyamatára, a szerkezetére, azokra a szempontokra, amelyek az olvasókat vezérlik. Ezen belül vannak jobb és kevésbé jó kutatások, kezdem a kevésbé jókkal, vannak egészen elrettentőek. Tehát vannak olyanok, amelyek vesznek 4-5 kanonikus művet, ezt elolvastatják egy olyan egy olyan embercsoporttal, amelyet megpróbálnak valamilyen értelemben reprezentatívan összeválogatni, tehát hogy tükrözze összetételében a magyar társadalom életkori, foglalkozási, műveltségi, települési, elhelyezkedési arányait, és utána beszéltetik a műről, miután elolvasta a művet, hogy szabályosan leosztályozzák azt, hogy mennyire sikerült az illetőknek megérteni a műveket, nem fogok neveket mondani, léteznek ilyen magyar könyvek, és meg lehet tudni, hogy a magyar lakosság szigorú pedagógiai elvek alapján 2,8-es átlaggal olvas. Hogy itt ki a fafejűbb, az olvasó vagy a kutató, erről most nem érdemes vitatkozni. Vannak azért sokkal érdekesebb és sokkal jobb irodalom-szociológiai, kifejezetten olvasás-szociológiai vizsgálatok. Az egyik nagyon érdekes az az, amit Józsa Péter és Jacques Lénard írtak meg, magyarul is, franciául is, az a cím, hogy két főváros, két regény, két értékvilág. A 70-es években végzett mintaszerű kutatás, amely fogott két kis regényt, egy magyart és egy franciát. Az egyik a Georges Pereknek a Dolgok című írása, a másik a Fejes Endrének a Rozsdatermető című írása. Ez mind a kettő létezett magyarul is és franciául is, és egy teljesen azonos összetételű mintán, tehát embercsoporttal elolvastatták a műveket, és nagyon részletes kérdőívvel, mindenféle módszerekkel próbáltak rekonstruálni magának az olvasásnak a folyamatát, az olvasásban használt értékelési mércéket. Legérdekesebb tanulsága talán az volt, hogy amit akkor a 70-es években észlelni lehetett, hogy a francia olvasók függetlenül iskolai végzettségtől nyitottabbak voltak, érdeklődőbbek, sokkal inkább, mondjuk különösen a Rozsda temető esetében egy számukra egzotikus, ismeretlen világról próbáltak információkat szerezni, és ebben az értelemben egy számukra ismeretlen világról valamit megtudni, és azt úgy legalább képzeletben belakni. Ezzel szemben a magyar olvasók moralizáltak és ítélkeztek. Tehát, hogy az a mód, ahogyan a művekről, a művekben megfigyelt szereplőkről, helyzetekről, helyszínekről nyilatkoztak, az alapvetően az erkölcsi megítélés, sőt elítélés hangnemével történt. Tehát ugye a Pereknél ott van a két fiatal, aki egy ilyen fogyasztói kultúrában csak a tárgyak és a dolgok és a dolgokhoz kapcsolódó esztétikai élvezetekből építi fel a maga világát egészen addig, amíg a fiú és a lány közötti érzelmi kapcsolat ebben a dolgokhoz kötődő rajongásban teljesen üresedik és felszámolódik. És másrészt ott van ugye a Rozsda temető, egy gyilkosság története és mindenféle, hát nem teljesen a domináns erkölcsi elveknek megfelelő viselkedés és családi viszonyrendszer, és ezzel kapcsolatban az volt az érdekes, hogy ahogyan az autoriter személyiségnek a szociális típusa elő van írva, annak megfelelően reagált a magyar lakosság, és folyamatosan minősített és ítélkezett az olvasottakról, amivel kapcsolatban most nem is az az érdekes, hogy hát nem valami szépen vizsgáztunk ebben a dologban, hanem annak a szempontnak a megfontolása, hogy minden esztétikai elmélet azt hangsúlyozza az esztétika autonómiáját, az esztétikum szabadságharcát, hogy a tisztán esztétikai szempontok érvényesítése az igazi műélvezet feltétele, és azt lehet tapasztalni minden ilyenfajta vizsgálatban, hogy az olvasói élvezetben, az olvasói értelmezésben az erkölcsi és az esztétikai szempontok hihetetlen erősen összefonódnak, és gyakorlatilag egymástól függetlenül nem is igen vizsgálhatók. Egy másik nagyon fontos kutatás az a Kamarás István végezte, a Mester és Margarita magyarországi fogadtatására. Ugye a Mester és a Margarita az a fantasztikus, vagyis a magas kulturális és igényes alkotás, amely bestsellerré vált Magyarországon, ami azért nem akármi. Ugye ma már ez a helyzet nem nagyon ismétlődhet meg, de tény és való, hogy előbb jelent meg könyv alapban, mint magyarul, mint oroszul, mert oroszul még csak akkor folyóiratban jelent meg, és újabb kiadások követték egymást, és fantasztikus példányszámban kelt el, és magának a diskurzusnak is egy ilyen kitüntetett tárgyává vált a Mester és Margarita, és a Kamarás Istvánnak ez a kutatása egy külön könyvként meg is jelent, a Mester Magyarországon talán ez a címe. Az érdekessége az, hogy ugye maga az olvasás, és erről sokat beszéltünk, ez egy folyamat. Egy folyamat, amelynek során az ember először kézbe vesz egy könyvet, van egy címe, van egy szerzője, vagy ismeri, vagy nem, elképzel valamit, hogy mi vár rá. Ugye van egy ilyen érdekes címe, mint a Mester és Margarita, hogy ki kicsoda, hogyan, vannak-e ilyenkor már Faust asszociációi, vagy később lesznek, és így tovább. Egész odaig elkezdi olvasni, és ott áll ugye Moszkvában a 30-as években, amihez sem Mestert, sem Margaritát nem asszociálnak, és így tovább, és fejezetről fejezetre átalakul a kép. Na most, amiért érdekes ez a kutatás, hogy valahogy meg tudták csinálni azt, hogy ténylegesen megszakítani az olvasás folyamatát, tehát kezdve ott, hogy itt van a könyv, mit gondol a címéről, mit vár tőle, első fejezet, na mit olvasunk, mi ez itt, miről van szó, hogy van, milyen világ, tetszik, nem tetszik, tehát azt a folyamatot nyomon lehetett követni, ahogyan folyamatosan átalakulnak az olvasói értelmezések és az olvasói várakozások a művel kapcsolatban. Ebben az értelemben ez egy mintaszerű kutatás. Meg kell mondani, hogy maga az olvasás szociológia nemzetközileg nem áll túlságosan jól, és az, amit az Országos Széchenyi Könyvtárakban egy módszertani központja, amit ez a központ az elmúlt néhány évtizedben olvasás szociológiai kutatásként csinált, az szinte egyedülálló a világon. Tehát, hogy viszonylag folyamatosan születtek módszertanilag többé-kevésbé jó kutatások, és hát mondjuk a Kamarás Istvánnak ez a könyve tényleg a műfajnak az egyik legjobb darabja. Jó, én ennyit szerettem volna elmondani, kérdésekinek van.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. A szerelmes regény olvasása. A felvétel 2005. májusában készült.